a kis szürke ember. Egy invalidus irkafirkáiból. Szegény öreg apó, mintha most is látnám. Mikor decemberben hideg fagyos éjjel lovagolt előttünk, egyszerű szürke köpenyben, feszes kamáslikban, egyik arcán a még frissebb, csak imígy amúgy betapasztva. A fiatal sereg nagy részének alig volt ruhája, és a kellemetlen téli idő nem nagy szánalommal volt irántunk. Éheztünk is, amennyi belénk fért. De ki mert volna fázni, ki mert volna panaszkodni akkor, mígyön a kis szürke ember egyszerű vékony öltözetben étlen álmatlan lovagolt legelől, télben, hóban, zivataros éjszakában. Nem volt pihenésünk. Alig álltunk meg egy helyen, már hallottuk siettető szavát, hamis kieltéssel, de valódi hívvel mondá mindannyiszor, előre, előre. S ki maradt volna el, ki lett volna fáradt, midőn a kis szürke ember nyitott sebeivel étlen, álmatlan lovagolt legelől, télben, hóban, zivataros éjszakában. Szegény öreg apó, mintha most is látnám. Mikor januárban elvették ágyúit, hosszú sziklai útban feküdt egy szekere, és a túlna maradt ágyuk mind ott vesztek miatta. Elől ellenség, hátul ellenség, s csak négy ágyúja maradt, s 2000 katonája. Egész nap, egész éjjel vitt az ellenséggel a kis szürke ember, hol elől, hol hátul, ahol megtámadtaték. Négy ágyújával védte magát, hol itt, hol amott ostromolva, és aközben vonult a sereg előre. Vérben, tűzben, ellenség országában. Egy városba értünk, ott körülfogtak bennünket. Éjfél volt. Éjfélkor követ jött az ellentáborából feladásra szólítandó a kis szürke embert. Kijött az hozzánk a piacra, felállítás eregét, végignézte és kérdezi. Akarnak-e önök velem tovább táncolni, vagy leteszik a fegyvert. Jönnek-e, merre vezetni fogom? S ki ne ment volna velem időn, őt látta legelő. Egyhangú kiáltás hirdeti, hogy nincs, aki a fegyvert letegye. Menjen ön vissza, szólt ekkora követnek a kis szürke ember, és mondja meg a parancsnokának, hogy én 12-szer voltam már körülfogva, most vagyok 13-szor. Mind a 12-szer kivágtam magamat. Ekkor reánk gyújtották az ellenséges várost. A kis szürke ember vizes pokrócokkal terítette le lőporos szekereit, és azzal nyargalt előre. Utána a kis sereg szurony szegezve, előre, hangzék kiáltása, és kinek követte volna őt, midőn legelő látta nyargalni vérben, tűzben, ellenség országában. Egy híthoz jutottunk. Itt megállította seregét a kis szürke ember. Tovább nem megyünk, mondá, és szemköz fordult a tengernyi ellenségnek. Ha egy híd elveszett, Erdély is elveszett, szólt csapatjait elrendezve a hídon, és amint az ostrom tűzben egy ujját lelőtték, hideg vérrel vágatta le a megcsonkult tagot folyvást lovon ülve, s ágyúit vezényelve. Az orvos elájult a műtétel után, a kis szürke ember pedig mosolyogva mondá, úgysem sok hasznát vettem az ujjamnak. Másfél napig harcolt a kis sereg roppant erő ellen a véres híd fölött. Fele elhullott a jó fiúknak, de el nem futott egy is. S akinek ellőtték kezét vagy lábát, gondolt a kis szürke emberre, ki hidegvérrel amputáltatta magát lovon ülve, és aztán nem jajgatott. Egy hónap múlva Szeben alatt vívott a kis szürke ember. Megverte az ellenséget, bevette a várost, és amit ön bevette, első dolga volt amnesztiát adni. Nem jöttem én hadat viselni fegyvertelen emberek, nők és gyermekek ellen, és ki ne nyújtotta volna kezét halálos ellenének a békekötésre, Időn a kis szürke ember nyújtá legelőször a magáit, melyen csak négy új maradt a legközelebbi csatából. De mégsem volt igaza a kis szürke férfinak. Alkotmányos országban ilyesmit hadvezérnek tenni nem szabad. Kegyelmezni a kormány tudta nélkül. Ez valóságos tirannizmus. Aminél fogva a kis szürke embert, mielőtt megdicsérték volna győzelmeiért, keményen megrótták az adott amnestiáért. A kis szürke ember, amint a pirongatóriumot megkapta, azt felelte rá, hogy igen jól van, hanem küldjenek minél előbb pénzt, mert a katonák rongyosak. Odafent tehát, hogy a kérelemnek eleget tegyenek, készítettek a kis szürke embernek egy aranyrendkeresztet, és az országgyűlés színe előtt kinevezték altábornagynak. Ugyanakkor még kineveztek egy néhány hazafit altábornagynak, a többi táblabíró urakat pedig kit ezredesnek, kit őrnagynak. Ebből képzelhetni, hogy mi nagy megtiszteltetés lehetett akkor egy katonai rendcím elnyerése. Az ősz huszárezredes, a hadügyminiszter segéde előn megbízva egy kineveztetés és rendjel kézbesítésével. A kis szürke ember ekkor Kolozsvárott volt. A szászok éppen 100 000 ezüst forintot adtak át neki, mit katonái közt egy filléri kiosztott. Az erdélyi hölgyek pedig egy pompás hímzett lótakarót, amire sohasem mert ráülni, hanem eltette szépen. Ez mind egy napon történt. Látszott, hogy a nap ajándékok nyerésének a napja. Úgy lőn, aznap jelent meg a hongyűlés követe is a küldött csecsékkel. Belép hozzá a vén huszárezredes. Ősz, magas, 70-be járó férfi volt. Amit meglátta a tábornokot, odalépett hozzá, lehajlott annak csonka kezéhez, s ősz aggott katona létére megcsókolta azt a csatákban barnult kezet. A kis szürke ember könnyezve szorítá keblére a vén ősz katonát, s midőn az érzékeny ölelés véget ért, az öreg huszár ezredes egy igen szép beszédet intézett hozzá valóságos német nyelven. A jó öreg huszár egy debreceni születésű magyar ember, ki a ma német szavak elmondására egy álló hétig készült, s utoljára és úgy mondta el, hogy aki magyarul nem tudott bízvást, azt hihette, hogy most magyarul beszél. A beszédnek voltak igen érzékeny helyei. Azon helyeknél a vén huszár szemei ismét önkéntelenül megteltek könnyekkel. Az ő könnyei a tábornokban is felkölték a rokon érzelmeket. Sírt a kis szürke ember, érzékenyen, keservesen, oda ment a vén huszárhoz, midőn az beszédét elvégzi, megrázta forrón annak elfogódástól reszkető kezét, és mondá. Valóban ez mindigen szép volt, sajnálom örökké, hogy magyarul nem tudok, és egy szót sem értettem belőle, kérem önt fordítsa le nekem németre, amit beszélt. Ez ideig egy sem volt, kinek könnyezett volna a jelen voltak közül, de pillanatban lehetetlen volt a jelenet hangulatának a legjoviálisabb kacagásra nem fordulnia. A kis szürke ember az egész izzadsággal fogalmazott német dikciót azzal a hiszemmel hallgatta végig, hogy most az erőteljes, visszhangos magyar szó beszél hozzá. A vén huszár tehát leírta a papírosra elmondott szavait, s úgy mutatá be a tábornoknak. Végigolvasá azt, s elégülten biceget hozzá kis szürke fejével, de amit azon helyre ért, hol a vén huszár a Filhungarok légióit kezdi dicsérgetni, letette az írást. Ezt ki kell törülni, mondta, csak a magyar és székely a katona. Lehet, hogy nem volt igaza, de ő a magyarokat oly nagyon szerette. Jobban szerette, mint a tulajdon nemzetét. És azután örömmel hagyta magának föltűzni az igénytelen érdemjelt, azonban minden érzékenyültében, jóltevő örömében sem felejté el, a ceremónia végeztével az országgyűlés követéhez azon kérdést intézni, mely annak beléptekor már száján lebegett. Hozott-e ön pénzt a katonáknak? Most az egyszer semmit. Szerettem volna, ha hozott volna, mert sem rabolni, sem szűkölködni nem hagyom a fiaimat. Rájuk költötte volna mind a két Indiát, úgy szerette őket. Szegény öreg apó, mintha most is látnám.